Szeretettel köszönöm a kedves hallgatóságot, és akkor olyan sok előkészítés után majdnem elérkezünk már Newtonhoz a mai alkalommal. Az első rész, ez a newtoni mechanika előzmény, tehát közvetlen előzményekről fogunk beszélni. Talán a mai alkalommal már Newton is elkezdhetünk egy picit beszélni, de biztos, hogy befejezni nem fogjuk a témát. Tehát először is a newtoni mechanika közvetlen előzményeiről beszélni. Nagyon fontos erről beszélni, mert tudjuk, hogy Isaac Newton az 1600-as évek második felében leteszi a mai értelemben a mechanikának az alapjait, és ezt mindenki elismeri, és mindenki Newtonra csodálattal néz föl, például a mechanikai munkássága miatt, de maga Newton is nagyon korrektül elismeri a munkáiban, hogy ő nem a saját találmányaként adja elő ezeket, hanem alapoz a korábbiak munkájára. Newtontól egy idézet, csak azért láttam egy kicsit messzebbre a többieknél, mert óriások vállán álltam, mondja Newton nagyon helyesen saját magáról. Hát milyen óriásokról volt eddig szó? Hát ugye Orezius, Babylon és társaik az 1300-as években, aztán 1500-1600-as években Stephen Beekman, Copernicus, Tycho de Brahe, Kepler, őről már beszéltünk az eddigiekben. És akikkel most foglalkozunk először, az Galilei, Descartes és Huygens, szintén három nagy óriás, akik közül talán Galilei a legismertebb, és valóban a mai előadás nagy része Galileiről fog szólni. Pontosabban Galileinek a mechanikai és ezzel kapcsolatos égi mechanika, tehát csillagászati munkásságáról, mert például a Galilei mágnesesség tanáról itt idő hiányában nem fogunk beszélni. Galilei 1564-től 1642-ig élt, tehát abban a korban, ameddig eddig eljutottunk. Ugye Kepler az átfedőleg él Galileivel, Kepler egy generációval idősebb Galileinél. Szóval itt körülbelül egy időszakban vagyunk. De valamiért Galileinél egy nagy változás kezdődik, ami végül is Newtonnál csúcsosodik ki. Az egyik legnagyobb hatása és legismertebb természettudós, tehát ha valakinek azt mondanánk, hogy mondjon középkori természettudóst, akkor jó eséllyel Galileit belevenni ebbe a listába, ha csak nem Galilei lenne az egyetlen eleme a listának. Tehát nagyon közismert, és Galileinek ez a közismerté válása egy furcsa, az érdemény mellett, amit részletesen elemezni fogunk, ilyen furcsa, sokszor politikai dolgok is belekeverednek ebbe Galilei kapcsán. Hát erre is, hogy a Galilei per az a tudománytörténetnek talán a leghíresebb esemény, amit sokan hallottak erről a dologról, ezért majd beszélni kell ilyesféle dolgokról is. Gyors áttekintésként azt mondhatjuk, hogy nagyon jelentős eredményeket ért el a mechanikában. Ezt emeltem ki pirossal, mert ez a legfontosabb egy fizika történészen Galileiből, hogy a mechanikát nagyon előrendítette. Mindjárt megnézzük, hogy hogyan is. Persze alapozva az elődeire, tehát nem egy magányos zseni volt, amit elmondtam Leonardónál, hogy egész korszaknak a tudását ruházunk Leonardóra, amikor felületesek vagyunk. Ugye ez Galileire is igaz, több minden van, amit Galileire ruház a mostani felületes visszanéző utókor, de minden esetre saját eredményéből is épp elég van Galileinek, hogy lehessen őt elismerni. Ő alkalmaz először a távcsövet csillagászati célokra. Aztán nagyon világosan kimutatja az arisztotelészi mechanika és az arisztotelészi világképnek a tartodatlanságát. Ugye már Orezius-ék is ezzel szórakoztak az 1300-as években. És amitől nagyon híres lett Galilei, ez a kopernikuszi rendszer védelme mellett írt és szóban elhangzott rengeteg érvelése, és fafejűen védte sokszor ezt, és ez hozott neki legnagyobb hírnevet sajnos negatívba, és ugye ezzel kapcsolatos a Galilei per, amiről majd beszélünk. Galilei rengeteg művetét nagyon szeretett írni. Eléggé extrovertált személyiség volt, és miért volt eredmény, azt azonnal publikálta és hirdette, és az úri Szalomonban magyarázta a lényegét, de a kettő legnagyobb jelentősége a művei közül az a Dialógó 1632-ben, illetve a Diszkorzi 1638-ban jelent meg ez a két mű, ami a mechanikával kapcsolatos két legfontosabb műve. Ezek rövidített nevek, így szokták emlegetni, hogy a Dialógó, hát valójában valamilyen 4-5 soros címe van igaziból, attól, hogy hogy érjük le, valami ilyesmi, hogy párbeszéd két világrendszer összevetéséről és egyéb matematikai problémákról, itt a valami ilyesmi a teljes címe, olaszul. Ő népnyelven írt, ez már a középkor vége fel, ahol a latinnal már kezdenek szakítani. És ez a Dialógó, ez a párbeszédek, de a teljes cím az hosszabb. A Diszkorzi az pedig hát valamiféle tanulmány vagy tárgyalásai témának, ennek a címe is teljesebb, a mozgásoknak és egyéb dolgoknak a tárgyalása, most nem is tudom felül pontosan mi a címe. De mindenki csak így emlékezte, hogy a Galilei Diszkorzi, illetve a Dialógó könyvei. Ez a két könyv, ez teljesen más. Mind a kettőt le lehet tölteni ingyen a netről, aki akarja, olvasgathatja őket, mint magyarul is elérhető. A Dialógó az a főként a Föld mozgásáról, csillagászatról szól, itt csak ezzel kapcsolatosan némi mechanikáról, és ez inkább filozófia, mint fizika. Ahogy benne van a címében és a Dialógóban, párbeszéd. Kinyitja az ember, ott van, hogy főleg két ember kérdez, felelek, vál, stílusba beszélget, tehát párbeszéd. Van egy harmadik is, aki néha beleszól, van egy ilyen kibic, egy hülye gyereket is beletelt Galilei, aki azért, hogy a beleszól mindenféle idétlen kérdése, és akkor erre a két okos ember, aki az egyik a Kopernikusz, a másik a Ptolemaiosi rendszert védi, sokszor ennek a hülye gyereknek a kérdéseire fejt ki mindenféle dolgokat. Tehát a klasszikus tudomány népszerűsítő mű szinte ez a Dialógó című mű. Úgy hívják különben a hülye gyereket, hogy Simplicio, tehát együgyű körülbelül ez a neve. De ezt miért mondom el, ezt majd meglátjuk, a Galilei Perdélynek jelentősége lesz. A Diszkorzi az viszont már egy teljesen komoly fizikakönyv. Abban semmilyen párbeszéd nincsen, abban mechanikai problémák vannak, lejtőn leguruló testnek a mozgás törvényei, inga hogyan ing, meg mindenféle egyéb ilyen nagyon szigorúan véve lett fizikai mű. A legnagyobbat a Dialógó szólt, ebből lett a per. Tudománytörténetileg viszont a jelentős a Diszkorzi, ebből lett a fizika. Tehát ez az, ami igazán a fizika fejlődésére nagy hatással lett. De majd meglátjuk ezt a későbbiekben. Mikkel foglalkozott Galilei? Rengeteg dologgal. Először vegyük előre azokat, amiket nagyon sikeresen oldott meg Galilei. Például foglalkoztatta a szabad esés és a lejtőn gurulásnak a problémája. Láttuk az elmúlt alkalommal, hogy nem ő az első ebben az esetben. Az 1500-as években már rengetegen foglalkoztak ezzel, mondjuk Benedetti elméletileg is, meg kísérletileg is bizonyította, vagy Stephen, hogy a különböző tömegű tárgyak ugyanazzal a sebességgel, ugyanazzal a gyorsasággal kezdenek el esni. Azért nem mondok gyorsulás, mert ez a fogalom akkor még nem volt ismerős. Tehát ugye nem ő az első, aki potyogtat különböző nagyságú testeket, de ő is foglalkozik vele. De őt nem elégíti ki a látvány, és ebben a Galilei nagysága nem elégíti ki az, hogy egymás mellett lejtek két testet és együtt esnek, hanem megpróbálja számszerűen fölmérni, hogy hogyan történik az esés, minél pontosabb mérésekkel, és itt van egy zseniális ötlete. A szabadon eső test túl gyors, ugye akkor nem volt mondjuk egy videókamera, amivel fölvegye, és mondjuk 25 másodpercenként megállapítsa a testnek a helyzetét. Szóval ő neki valamit kellett az emberi érzékelés tartományhoz közelítenie ezeken a folyamatokon, és rájött, hogyha vesz egy lejtőt, és azon gurít lefele egy testet, hogy az ugyanilyen mozgástörvény szerint mozog, tehát egyenes vonul, egyenletesen gyorsuló mozgás szerint mozog, csak hogy sokkal lassabban történik, és van ideje megmérni, hogy hogyan történik ez a lejtőn való gurulás. Gyakorlatilag mai alapban írva fölfedezi az öt én érzett törvényt a lejtővaluláskor. Zárójelben ugye Bíkjúven ezt már 1618-ban megteszi, és le is vezeti az impetus felszaporodásból. Utána van Galilei. Sőt, Galilei egy kicsit már nem is így írja föl. Ő az ő fejében még azért Arisztotelész nagyon mély nyomokat hagyott, és geometria, és ilyen ókori görög stílusba fogalmazza meg. Azt fedezi fel, hogyha vesz egy lejtőt, egy ilyen nagyon kis hajlásszögű lejtőt, hogy lassan guruljon rajta a golyó, elengedi a golyót lefele gurulni rajta, fog a kezébe egy krétát, és egyenletes időközönként bejelöli a deszkán, hogy hol tartott a golyó, egyenletes időközöket egy saját készítésű kis órával, ilyen tiktak órával, vagy metronommal csinál, vagy mechanika, vagy ilyen vízcsöpögést használ, ilyen egyenletes ütemnek a tartására. Szóval, hogyha egyenletes időközönként bejelöli, hogy hol tartott a test, persze egyre nagyobb és nagyobbak lesznek a közök ezek között, a kréta jelek között, hiszen egyre gyorsabban megy a test. Most Galilei azt vette észre, hogy a páratlan számok arányával növekszik ez. Tehát, ha az első tiktak alatt egységnyit ment a test, akkor a második tiktak alatt hármat megy, a harmadik tiktak alatt öt, hét, stb. Egységnyit halad a test előre. Hát ennek azt hiszem, a pitagóreusok roppantul örültek volna, az ő szemléletükben nagyon beleillik. Egész számoknak az arányai, meg minden, sőt, nagyon hamar rá lehet jönni, mert ez ugye a tiktakok alatt megtett út. De hogyha kezdettől összesen mennyit tett, akkor föl kell összegezni. Akkor nézzük csak egy, az első szakasz alatt. A második szakasz alatt 1 meg 3, 4, 1, 4, a harmadikig 1 meg 3, meg 5, 9, a negyedikig meg még 7, 16, 1, 4, 9, 16, a négyzetszámokat ismerhetjük föl ebbe. A pitagóreusok még jobban örültek volna, hogyha ezt ismerték volna, ezt a jelenséget. Ugye az, hogy a négyzetszámok lépnek föl, az itt ebben a T négyzetben, ez a négyzetrendelésből fakad. De Galilei maga ezt fedezte föl először, hogy a páratlan számok szerint aránylanak egymáshoz, és ez volt a mérés technikája, hogy ott állt a deszka mellett, és krétával jelölgette a testnek a helyzeteit. És fölmérte ezt, aztán nagyon részletesen foglalkozott azzal, hogy a különböző hajlásszögű lejtőkön milyen gyors a legurulás, és szintúgy egy geometriai törvényt fedezett föl, amit ez az ábra mutat be. Azt fedezte föl, hogyha egy pontba befut két különböző hajlásszögű lejtő, amelyekkel legurítunk egy-egy golyót, és ha a golyók leérés ideje azonos, ugye a meredekebb lejtőn nyilván nagyobb távolságot tesz meg azonos idő alatt, tehát ez a meredekebb lejtő hosszabb, és egy nagyon egyszerű összefüggés van a kettő között, ha a leérés idők azonosak, az egy pontba befutó lejtők esetén, akkor ennek a végpontjai egy olyan körön vannak rajta, amik a lejtők leérési pontjába érinti a talajt. Egy ilyet vett észre, ezt a szabály vett, és ez igaz. Tehát, hogy ha valaki elővenné, a hallgatóság közül nyilván többen tanulták a lejtő leguruló testeknek a mozgás egyenletét, utána lehet számolni, hogy ez tényleg igaz, bár nem túl közismert ez a tény, hogy az egyre meredekebb lejtőkön az azonos idő szükségletű szakaszok, azok egy ilyen egyszerű törvénynek tesznek eleget. De Galilei ezt kísérletileg felfedezi, és nagyon elégedett, ugye az ókori görögök a geometriát dolgozzák ki, és ezért ezzel foglalkoznak. Ugye ebben az időben kezd a számolás, a komoly számolás elterjedni. 1600-ban, 1600 környékén születik meg a tizedes törtes jelölés. De még nincs nagyon elterjedve. Ezért a geometriát még mindig előnyben részesítik a természettudósok, ha csak lehet. Aztán Galilei foglalkozott ejtési kísérletekkel. Például a Pízai Egyetemen volt, amikor ejtési kísérleteket végzett, nem a Ferde toronyban, mint a legenda szól róla, majd a legendára visszatérek, nem is ő az első, aki ejtési kísérleteket végzett, és ő nem is volt különösebben pontos. Galilei egy zseniális ötletgazdag volt, ma úgy mondanák, de a részletekkel nem szeretett bepecselni. Az ő méréseiből például az jön ki, hogy a G értéke 8 méter per szekundum négyzet lenne a 10 helyet. Ha egy kicsit jobban odafigyel, akkor meg tudta volna azért ezt pontosabban mérni, de őt annyira nem érdekelték a sok tizedes részletek. Most itt álljunk meg egy pillanatra, mert a tudománytörténet egy másik közismert legendájával állunk szemben. Rengeteg könyvben láthatja viszont filmben, tudomány népszerűsítő filmben is látja viszont azt az ember, hogy azt mondják, hogy Arisztotelész szerint a kétszer nehezettes kétszer gyorsabban esik. De Galilei rájött, hogy ez hülyeség, és ezt úgy bizonyította, hogy fölment a pízai ferdetoronyba, és lejtett egy ágyugolyót, meg egy puskagolyót, és egyszer értek földre. Na most ez a két mondat, amit szeretnek különböző változatokban, különböző helyeken elhelyezni, ebbe a két mondatban három kapitális hiba van, amit most ismerünk. Egy, nem Galilei jött rá, hogy a testek tömegtől függetlenül kezdenek el esni. Ugye már jóval Galilei előtt, mit tudom én, 50 évvel már mások, a Beekman meg a Stephen csinálták a kísérleteket, igazolták elméletileg, hogyha kettőt összekötnénk képzeletbe, és a többi. Nem ő az első. Nem is állítja Galilei magára. Kettő. Esze ágában nem volt a pízai ferdetoronyban potyognak, tehát roppant balesetveszélyes lett volna. Hát gondolják csak meg, ki kellene menni arra részre, ahol így dől lefelé. Hát ott onnan kiejti az ember, meg fúj a szél a szabadban. Hát a pízai egyetem épületén belül bőven volt 3-4 emeletnyi magas szabad hely, ahol nem fújt a szél. Hát itt egy ilyen régi épületet gondoljuk, a lépcsőházak, hogy jócskán, jó nagy belmagassággal rendelkeznek, és Galilei végzett ejtési kísérleteket, de nem a ferdetoronyban, és nem ő volt az első, aki ezt kitalálta, és nem is állította magára, hogy ő lett volna az első. Szóval hát ennyit a tudománytörténet legendáiról, bár hogy jól elképzelni ezt a jelenetet, mert az a ferdetorony azon szép. Sokas nasszal, hogy az egyetem épületén belül potyogtatta a golyókat, de hát ez van. Ilyen az USA, a Newton almánya is ilyen lesz, meglátjuk. Lehet, hogy nem, hanem a jövő héten. De Galilei nem állt itt meg, hanem a történelemben először sikerült tisztáznia, hogy az elhajított test milyen pályán is mozog, megállapítja nagyon helyesen, hogy parabola pályán mozog. És nem csak ez az eredmény érdekes önmagában, hanem a használt módszer. A mozgás komponensekre bontásának a módszere az talán még nagyobb jelentőségű, mint maga a parabola pályának az eredménye. Galilei csinálja először azt, amit azóta mindannyian, amikor tanulunk elemi fizikát, mechanikát alkalmazunk, hogy ő az asztal széléről lepöccintett golyóra mondta azt, hogy a gravitáció lefele húzza függőlegesen, lefele gyorsul, viszintesen megtartja az egyenes vonal egyenletes mozgását, és ezt grafikusan úgy ábrázolta, hogy egyenlő idők alatt a viszintes komponense ennek a golyónak egyenlő távolságokat tesz meg, függőlegesen viszont nézzük csak, 1, a 3, az 5, a 7, stb. Arányba állnak az egymás után megtett szakaszok, és ezért ilyen helyekre berajzolva a golyókat, aztán egyesítve ezeket, ezt a két komponens, hogy akkor itt van a test, geometriailag bebizonyította, hogy ebből parabola pálya következik. És helyes a bizonyítás. Nagyon fontos ennek a praktikus következtetése, ugye a lövedékek röppályája. Említette, hogy már az 1300-as években Orezmiuszék is szerették volna a lövedék röppályát megfejteni valamilyen volt, de nem sikerült nekik. Ugye nincs mese, sajnos a háborúskodás akkor is és azóta is az emberiségnek egyik fő tevékenységi köre, és ezért fontos volt tudni, hogy a kilőtt ágyújó hova érkezik, mitől függ az. És addig úgy satsz per kb-ra, lőttem egyet, kicsit rövid, följebb állítom az ágyúcsövet. Na, ez volt az első pillanat, amikor volt esély a lövedék röppályának a megfejtésére. Ugye közegelmásra még nem tudott számolni Galilei, de már óriási előrelépés. Mert a komponensekre bontásnak az ötlete. Ugye ez egyrészt a modern mechanikának az előzménye, másrészt a koordináta geometriának az előzménye, amit majd Descartes fejt ki egy teljesebb elmélet formájában. Tehát óriás, hogyha Galilei semmi más nem csinált volna életében, csak a lejtős meg a hajítós kísérleteket, már akkor azt kellene mondani, hogy hatalmas dolgokat követett el. Ráadásul Galilei könyvéből kihámozható az, hogy amilyen vizsgálati módszert ő használt, ma is azt tartjuk lényegében helyesnek, még ha egy kicsit precízebben is kéne bánni a számszerű adatokkal, amit az Galilei tette, de maga az eljárás menete az teljesen korrekt volt. Ugye a legelső előadásban, a leges-legelső előadásban erről volt szó, de most térjünk vissza újra. Galilei azt mondja, tisztázzuk először a fogalmakat, hogy miről is beszélünk, hogyan lehet azokat megmérni, utána fölállítunk egy hipotézist, hogy ezen fogalmak között van valami összefüggés. Hogy mit tudom, a lejtőknek ez a körrel jelzett görbéje van és a többi törvénye van. Nézzük meg matematikailag milyen következményei vannak ennek. Aztán utána ellenőrizzük kísérletileg, és ha kísérlet nem stimmel, akkor visszalépünk valamelyik korábbi szintre, akár még a fogalom tisztázásáig is, és akár előről kezdjük az elméletnek az építését. Azóta is ez nagyon hatásos módszer, hogyha valami nagyon nem stimmel, akkor akár az alapfogalmakig visszabontjuk az elméletet, és egy teljesen új elméletet építünk föl újra. Ugye ez hiányzott a görögöknek, hogy komolyan vegyék igazán ezt az utolsó kettőt. Nem lehet azt mondani, hogy nem kísérleteztek a görög fizikusok, hát természettudósok, hát valamit kísérleteztek. Ezt nem vették olyan komolyan. Gondoljuk a kilőtt nyílra, hogy volt Arisztotelésznek egy nagyon szépnek látszó elmélet a mozgásokról, és ami úgy első pillanatban jónak tűnt, de amikor szembe találták magukat egy olyan, hogy a kilőtt nyíl, őszintén be kellett volna vallani Arisztotelész elmélet alatt, mert nem érthető, hogy miért repül olyan sokáig a kilőtt nyíl, de a görögök ezt nem tették, hanem addig csülték, csavarták a szót, amíg teljesen elbonyolították az egészet. Szóval ez hiányzott, ez egy óriási előrelépés, nem lehet azt mondani, hogy ezt Galilei találta ki egymaga. Hát ugye már az előzményeket, a Stephen, a Benedetti őek, akik kísérleteztek, azok már ezt használták, mert Galilei ezt nagyon következetesen kifejti. További mechanika eredménye is vannak Galileinek, nehéz is mindet felsorolni. Itt lényegében kettőt említek meg az inga mozgással, meg a szerkezetek méretfüggésével kapcsolatosan. Megállapítja Galilei, hogy egy vékony fonálon fölfüggesztett testnek a lengés ideje, az közelítőleg független a kitéréstől. Tehát, hogyha fölakasztanék mondjuk itt egy két méteres fonálra egy ilyen nehéz testet, és azt kitéríteném, hogy lengjen 5 centiseket, vagy ha lengetnék 10 centiseket, ugyanaz lenne a lengés idő. És Galilei egyből kitalálja, hogy ebből órát lehet építeni. Ő maga nem elég ügyes ahhoz, hogy tényleg egy óra szerkezetet is kompletten megtervezzen, de egyszerűbb óra megvalósításokat csinál. Például olyat, hogy az inga órának volt egy nagy súlya, arra egy pici fonálon egy picike kis súly lógott le, szóval jobbra-balra ment, szinte mint egy harang, így nekiverődött mindig valaminek, és az egyenletes ütemben kattogott, és ezt használta a kísérleteihez. Tehát egyszerű időmérő szerkezeteket készít. Itt halványan van kiírva, sajnos Galileire jellemző nagy vonalúsággal, ő azt hitte és le is írta, hogy ez a törvény, hogy az ingának a lengés ideje független a kitéréstől, ez akár 90 fokos kitérítésig igaz. És leírta, hogy kimértem és igaz. Na most hát, hogyha valaki kiméri, azért a 90 fokba kitérített test az mint egy másfélszer hosszabb lengés idejű, mint a kis kitérések esetén való lengés, tehát itt azért nagy vonalú volt egy kicsit Galilei ebben a dologban. Másik, ami megvan említve, a szerkezetek méret függése. Rájön Galilei arra, hogyha egy szerkezetet, mondjuk egy darut, vagy valamely egy állványzatot, megkétszerezzük az összes méretét, akkor az egyáltalán nem biztos, hogy megáll a helyén. Pontosabban nem ő jött rá, hanem, és ez egy nagyon jellemző a középkorra, meg azóta is a tudományra, hogy a hajó építők keresték meg Galileit. Tehát Galilei Itáliának a különböző városállamaiba élt életének különböző szakaszai, néha átköltözött Firenzéből, Pízába, vagy Pádovába, ilyen helyeket, de mindenhol nagyon fontos volt ugye a hajó kereskedelem. És ott a hajóépítők keresték meg Galileit azzal, hogy nagyobb hajókat akartak építeni, és ahogy növelték a hajóknak a méretét, persze az építő állványzat, azok az ideiglenes daruk, amikkel összerakták a hajókat, azoknak is növelni kellett a méretét, és aztán értették ezek az építőmesterek, hogyha egy bizonyos daruk nagyon jól működik egy méretezéssel, hogyha mindenét kétszer akkorával csinált meg, tehát kétszer akkora hosszúságú, de kétszer akkora keresztmetszet méretű gerendából építenek meg egyet, volt olyan, hogy összeomlott a saját súlya alatt. Pedig az eredeti méretű nagyon jól működött. Hát Galilei megtalálja a választ, rájön arra, a ma már nagyon egyszerűnek tűnő gondolatra, de azért erre rájönni az tényleg egy nagyon jó eredmény volt, hogy ha megkétszerezem minden méretét egy tárgynak, akkor a tömege nyolcszorosan változik. De mondjuk a keresztmetszete az csak négyszerese változik. És ezért mondjuk a teherbíró képessége, mondjuk a szakítással szembeni ellenálló képessége csak négyszeres lesz a testnek, de nyolcszoros a test tömege. És ez az oka annak, hogy így van. Tehát Galilei egyrészt adott egy jó ötletet a hajóépítőknek, hogy akkor a nagyobb méretekkel vastagabb oszlopok járnak együtt, nem lehet méretarányosan növelni a dolgokat. Másrészt, mint egy jó természettudós, rájött, hogy ez másra is alkalmazható, és rájött, hogy ezért van az, hogy mondjuk a test arányokhoz képest egy hangyának hihetetlenül vékonyak a lábai, de egy elefántnak meg nagyon vastagok, hogy ugyanez áll mögötte, és Galilei erről nagyon részletesen a diszkurziban ír is, és olyanokat is leír, hogy ha még nagyobb állat lenne, mint egy elefánt, akkor annak ilyen csontjainak kéne lenni, és lerajzol ilyen vaskos csontokat, ilyen dínyó csontokat lerajzol lényegében, amiben teljesen korrekt következtetéseket fedezhetünk föl. Ezen eredmények mellett sajnos azt kell mondani, hogy a mechanikának az elméletében Galilei még olyan felemás állapotban van, félig meddig leragad Arisztotelésznél. Az azt jelenti, hogy egyrészt geometrilag akarja megfogalmazni a törvényeket, és ez azért hátráltatja abban, hogy jól meg lehessen állapítani valódi törvényszerűségeket. Másrészt egyszerűen Arisztotelésznek ez a gondolata, hogy a körmozgás az a legszebb mozgás, és annak kell a természetben mindenütt ott lennie, emellett kitart, és a körmozgás tovább is kitüntetett mozgásnak tartja. Mind az égi jelenségeknél, mind a földi jelenségeknél. Például, amit szoktak említeni, a Galilei féle relativitási elv, ami azt jelenti, hogy az egyenes vonal egyenletes mozgást nem észlelhetjük, mert az egymáshoz képest egyenes vonal egyenletes mozgást végző testek az egymáshoz képest egyenes vonal egyenletes mozgást végző viszonyítási rendszerek egyenértékűek, ezt nevezzük a Galilei féle relativitási elvnek. Most Galilei ezt egy kicsit más alapban fedezi föl. Galilei arról beszél, ezt nagyon szépen leírja a dialógóban már, nem csak a diszkurziban, hogyha az a gondolat kísérlete, hogy ha be vagyunk zárva egy hajó belsején, és nincs ablak, ahol kinézzünk, és nem viharos a tenger, tehát nem dobálja össze-vissza a hajót, akkor nem tudjuk megmondani semmilyen kísérlettel, hogy a hajó áll, vagy egyenletesen mozog. Galilei ezt nagyon részletesen kifejti, hogy képzeljük el, hogy egy hajó belsejében be vagyunk zárva, és hogy egy labdát dobálunk, föl elkapjuk, vagy víz csepeg egy kicsit tálkába, vagy lepkék röpködnek a hajó belsejében ide-oda, mondja Galilei, hogy ugyanígy történik, hogyha a hajó egyenletesen megy. Feltehetően Galileinek erről személyes tapasztalata is volt, lehet, hogy nem tudott egy hajó tulajdonost megfűzni, hogy engedje át a hajóját egy kicsit a kísérleteknek, de valószínűleg Galilei azért legalább részben ezeket kipróbálta, amikor hajó utazott. Ugye nem különböztethető meg az egyenletes mozgás a nyugalomtól. Ezt nagyon jól leírja. Igen, ám csak Galilei azt mondja, hogy ez azért van, mert az egyenletes körmozgás természetes mozgás. És a hajó a gömb alakú föld felszínén körpályán mozog. Tehát ő azt hiszi, hogy a körpálya az, ami kitüntetett a természetben, és nem az egyenlet, nem az egyenes vonalú egyenletes mozgás, mindegy, ez később kiderül. Megpróbálkozik valami mozgás törvény fölírásával, ugye ezzel már az 1300-as években mechanikusok is megpróbálkoztak, nem sikerül neki, nem is igen volt esélye, amíg nincs differenciál számítás, addig nem igen lehet megcsinálni a valódi mozgás törvényt. Aztán Galilei leghíresebb a távcsőt csillagászati alkalmazásával kapcsolatban lett, és ezért külön erről említést kell tenni. Nem tudjuk pontosan, hogy ki fedezte fel a távcsőt. Ezt meg kell mondani, talán holland hajósok. Ez tűnik az egyik legvalószínűbb elméletnek. Vagy zárójelben idéztem egyéb elméleteket, és hogyha utána olvasnak itt-ott, akkor mindenféle vad és kevésbé vad elméletek bukkanak föl. Egy viszonylag kevésbé vad elmélet, hogy már az arabok ismerték volna a távcsövet. Ugyanis említettük, hogy a tudománynak a központja, ahol a legjobban pezsgett a tudomány, a kora középkorban az arab területeken volt. Ugye hát gondoljunk erre az Alkasira például, vagy a Al-Khwarizmire. És ugyanezek az arab kutatók optikával is foglalkoztak. Azt biztosan tudjuk, hogy a lencséket, meg a homorú és domború tükröket ismerték ezek. Tehát semmi meglepő nincs abban, hogy az a feltételezés, hogy esetleg arab tudósok rájöttek volna, hogy megfelelő összerakott lencsék segítségével távcsövet lehet építeni, ez simán lehetséges. Ez a kevésbé vad elképzelések között található ez a dolog. Ugye az arab mesékben is sokszor föltűnnek mindenféle ilyen távolba látó szerkezetek meg efélék, hogyha visszagondolunk az ilyen, mint most hirtelen nem tudom, még az Aladdin és a csodalámpában, hogy valami van ilyen, hogy így elnéztek a távolba valamilyen berendezéssel. Egyesek ezekre is alapozva is mondják, hogy lehet, hogy őnek itt volt valami távolba látó szerkezetük, nem tudjuk. Szóval, ha előkerülne egy olyan bizonyíték, hogy valójában már 1200-as években az arabok építettek távcsövet, abszolút nem lennék meglepve. Van egy kicsit vadabb elképzelés, az asszírok, mármint hogy időszámításunk előtt több száz évvel az asszírok ismerték volna a távcsövet. Ez mellett az szól, hogy a 20. században egy ásatáson, egy időszámításunk előtt, most meg nem mondom, olyan 3-4-500 évvel ezelőttről, tehát vagy ebben a korban, tehát egy jóval időszámításunk kezdete előttről, előkerült egy ilyen 10 centi átmérőjű, kristályból csiszolt lencse. Egy ekkora lencse. Na most erre egy mai ember egyből azt mondja, hogy biztos távcső volt előtte. Az a baj, biztos, hogy egy távcsőnek a része volt, nem tudjuk. Azért nem tudjuk, mert abban az időben biztos, hogyha építettek távcsőt, akkor fából építették a többi részét, ami elkorhat. Nem tudhatjuk azt, nem lett volna lehetetlen, hogy akár ők is csináljanak, ezen azért már kicsit meglepődnék. De ezen viták nem érintik azt, hogy Galilei az, aki először módszeres csillagászati megfigyelésekre használja a távcsövet, ez egész biztos. Zárójelben, persze itt is van, megemlítik, hogy ez meg ez az angol ember már 10 évvel Galilei előtt megnézte a holdat vele, de nem csinált belőle egy módszeres megfigyelés sorozatot, tehát azért ez a piros betűs dolog, hogy módszeres csillagászati megfigyelésekre Galilei használja először a távcsövet, ez azért nagyjából megállott és meg is fog állni feltetően. Galilei a csillagászatban rengeteg eredményt tud fölmutatni. Ezek közül 5-öt emeltem ki most felsorolásszerűen, mert némelyiket mindjárt megnézzük részletesebben. Például a hold felszín alakzatait ő figyeli meg először, és részletesen le is rajzolja, sőt, az árnyékok alapján, a hegyek vetett árnyék alapján még a hegyek magasságát is jól meghatározza. Ugye a geometriához nagyon jól értett Galilei. Aztán a napfoltok. Az, hogy a nap egy nem tökéletesen fénylő gömb, ugye ezt már az ókori kínaiak is följegyeztek, néha sötét pöttyöket a napon, amikor mondjuk fátyol felhőn keresztül be lehetett nézni a napba, és akkor előfordul néha, hogy olyan nagy napfoltok jönnek elő, hogy szabad szemmel is látható. Mai napság is lehet ez, csak most éppen a nap egy nyugodtabb ciklusában és kevés rajta napfolt. De történetben voltak fejlődések, a Galilei távcsövével a napfoltokat mindig meg lehetett figyelni. Tehát nem csak a rendkívül nagy napfoltokat lehetett megfigyelni. A Vénusz fázisai. A Vénusz az ugyanolyan fázisokat mutat, mint a Hold, vette észre Galilei, tehát néha sarló, néha fél Vénusz, néha majdnem teljes kör, de ez nem volt könnyen beilleszthető a Ptolemaioszi rendszerbe, csak a Kopernikuszokra, mindjárt meglátjuk, erről lesz egy részletesebb ábra, most csak fel akarom sorolni a főbb eredményeket. Jupiter holdjai. Galilei felfedező Jupiter körül négy kis pöttykering, teljesen hasonló jelleggel, mint hogy a hold a Föld körül kering, ezért nevezzük ezt Jupiter holdjainak, ezt a négy holdat. És nagyon világosan mutatja ez, hogy nem csak a Föld lehet keringés középpontja. Persze ez nem bizonyítja, hogy a Föld kering a nap körül, csak az bizonyítja, hogy nem csak a Föld körül keringhet egyáltalán valami. Aztán észreveszi, hogy a Szaturnusz az furcsa. Nem elég jó a tárcsa, hogy rájön, hogy egy gyűrű veszi körül, de észreveszi, hogy valami furcsaság van a Szaturnusz körül. Mondjuk ezek a legfontosabb eredmények, de hogyha most csillagászat órán lennénk, akkor még lehetne jó néhányat sorolni. De ezek a legjelentősebbek. Nézzük meg ezek közül egyet-kettőt részletesebben. Kiszámoltam, és az jött ki, hogy ismerve, hogy Galileinek körülbelül milyen távcsöve volt, a maximális nagyítása 30-szoros volt az ő távcsövének. Körülbelül ennyit láthatta a Holdból, mint ami ezen a prezentáción szerepel. Körülbelül ilyen felbontása lehetett az ő, amit ő látott. Tehát a fényárnyék határ közelébe a legkisebb dudort is az árnyékok nagyon kiemelik. Ezekből az árnyék hosszabbból tudott ő hegymagasságokat számolni. Aztán észrevette Galilei, hogy vannak ilyen nagy síkterületek, meg hegyek, meg vannak ilyen repedések, ilyen völgyszerű dolgok. Hát Galilei azt hitte ezekről, hogy a nagy, nagyon egyenletes síkvidékek azok tengerek, és tengernek nevezte el őket. És a mai napig is megmaradtak ezek az elnevezések Galilei óta, és a mai napig is úgy beszélnek, hogy mondjuk a Holdra szálló űrhajósok a Nyugalom tengerén, most nem tudom, mert ilyen elnevezések vannak, ott szálltak le. És a Nyugalom tengerét azt elvegyék komolyan, most azt nem tudom fejből. Persze vicces, hogy a Holdon tengerről beszéltünk. Galilei ezekről a sík felületekről azt hitte, azért ilyen sík, mert nyilván víz tölti föl. Hát nem azt tölti föl. De minden esetre Galilei észrevette, hogy vannak síkvidékek, vannak völgyek, Galilei szerint ezek folyómedrek voltak, meg vannak hegyek. Hát ugyan nem volt esélye ezzel a távcsővel igazán fölmérni a dolgokat, de az biztos, amit pirossal ki van emelve, hogy a Föld nem egyedülálló fizikájú hely. Ugye az arisztotelészi világképben a Föld egy különleges hely, ahol más törvények vannak, mint az égi jelenségek során. Ugye ez ellen egy nagy támadás, ez a fölismerés. És ez nem bizonyítja, ugye, hogy a Föld kering a nap körül, de megmutatja, hogy a Hold felszínén ilyen részletek találhatók, mint a Föld felszínén, tehát akkor a Föld nem különbözik alapvetően a fönti dolgoktól, és tehát egy természete van ezeknek a különböző égitek. Tehát a Föld is olyan, mint a Hold. Egy csomó vonatkozásban, nem különleges törvények vonatkoznak rá. A másik, amit említettem és most részletesen megmutatom, a Vénusz fázis változásai. Ugye mai szemmel nézve, és hát Galilei is a napközéppontú elmélet híve volt, a nap körül kering a Vénusz, hogyha Földhöz viszonyítva különböző helyzeteket foglal el a Vénusz, akkor különböző szögben látunk rá erre a megvilágított Vénuszra, de még a távolság is nagyon erősen változik. A bolygóknak a mérete nem méretarányos, de a pálya méretarány az kb. Megfelel a valósnak. A Vénusz pályája kb. 70% méretű a Földéhez képest. Ez azt jelenti, hogy amikor a Vénusz nagyon közel van a Földhöz, akkor sokkal nagyobbnak látszódik, mint amikor távol van. Többszörös különbség van a közeli meg a távoli Vénusz méretek között. Viszont ezzel egy időben más szögben látunk rá. a megvilágított féltekéjére a Vénusznak, és épp amikor nagyon közel van hozzánk, akkor egy vékony sarlót látunk csak, mert szinte hátulról a sötét felét látjuk a Vénusznak, csak egy picit oldalról tekintünk be erre a sarlóra. Tehát amikor nagy a Vénusz, akkor egy ilyen vékony sarló, ahogy távolodik tőlünk kisebb lesz, egyre nagyobb része látszik. Amikor már jó messzire van, akkor kicsit több, mint a fele is meg van esetleg világítva a Földről nézve, és amikor majdnem teli Vénusz van, tehát majdnem kör alakúnak látszik, akkor meg éppen, hogy a legkisebb a Vénusz. Galilei ezt a távcsővével meg tudta figyelni, mert a távcsöve körülbelül ilyen felbontású volt, igyekeztem olyan képeket hozni, ami megfelel annak, hogy mit láthatott a 30-szoros nagyítású távcsövében Galilei. Szóval Galilei, amikor ezeket kb. Így láthatta, és nyilvánvaló volt, hogy a kopernikuszi elmélettel összhangban van ez a dolog, a Ptolemaioszival viszont nem. Sőt, a Ptolemaioszival nem is hozható össze. Ugyanis az, hogy vékony sarról és kicsike kis köröcske is lehessen a Vénusz meg a közte az összes átmenet, ez csak úgy lehet, hogy hol közelebb, hol távolabb van a Földtől mérve a Vénusz, mint a Nap a Földtől. Csak úgy lehet, hogy néha közelebb van, akkor sarló, és akkor lehet teli Vénusz, ha távolabb van. Na most a Ptolemaioszi rendszerben ilyen égi szférákra volt felosztva az ég, és akkor ebben a Vénusz mindig közelebb volt, mint a Nap. Sosem lehetett távolabb. De azt mondanánk, hogy cseréljük fel a sorrendjét, akkor meg a sarló nem jöhet ki belőle, tehát az egymáson át nem hatoló égi szférákkal semmiképpen nem megmagyarázható ez a dolog. Hát mellesleg azért itt van szürke betűkkel, Tycho de Brahe rendszerében ez megmagyarázható lenne, és abban meg a Föld áll, csak körülötte kering a Nap, és a Nap körül kering a Nap a bolygó, de a Ptolemaioszi rendszerben ez nem megmagyarázható. Szóval a Jupiter holdak. Az érdekesség kedvéért itt Galilei eredeti kéziratával, ahogy jegyzetelt a távcső mellett, szerencsére maradtak fönn ilyen részek, innen tudok egy részt mutatni. Itt rajzolja ez a Jupiter, és itt mellette rajzolja a pöttyöket, és itt ide írja a magyarázatokat, hogy hogyan változnak ezek a pöttyök a Jupiter körül, hogy változtatják meg a helyzetüket. Ezt ábrázolja. Azért, hogy érezzük a méreteket, ha ekkora a hold, ezt mindenki el tudja képzelni az égen, akkor itt van a Jupiter, és itt halványan talán a projektoron nem látszik, itt van ez a két kicsi pötty. Ez két Jupiter volt. Hogyha a Jupitert valaki kikapcsolná, szabad szemmel látnánk a Jupiter holdakat, nagyon halvány pöttyének, de látnánk. Igazából a Jupiter fénye nyomja el, és egy-két nagyon jó szemű ember szabad szemmel is sejti különben. Tehát épp ott van, a legkisebb nagyítású távcsővel már meg lehet látni. Akármilyen ilyen vadásztávcső az emberek kezébe jut, nézzék meg a Jupitert, és akkor látni fogják a holdjait. És Galilei távcsővével teljesen jól föl lehetett ezeket mérni. Megpróbáltam rekonstruálni, körülbelül a Galilei távcsővével mi látszódhatott a Jupiter holdakból, és egy ilyen mai planetárium programnak úgy állítottam be kb. A felbontását, hogy mutassa, hogy mit láthatott Galilei ebből az egészből. Galilei Jupiteren látott néhány halvány felhősávot, ezt le is írja különben, és körülötte ilyen pöttyöket látott. Ez a képsorozat úgy készült, hogy első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik kép, és minden szomszédos kép között 4 óra telik el. Tehát, hogyha egy bizonyos időpontban megfigyelte a Jupiter holdakat, 4 óra múlva már itt voltak. Látszik, hogy valamelyik egy kicsit mozdult el, de valamelyik nagyon jelentősebb, a legbelsőbb, a leggyorsabban kering, már 4 óra alatt hatalmasan elmozdult. Újabb 4 óra múlva ismét átrendeződik. És hát szépen is felrajzoltam. Persze most valaki hozzászólhat, hogy ez összesen 5x20 órának a története, az elején meg a végét is beleértve. Persze ez egy kis csalás, hát közben föl kellene a Nap. De minden esetre, mondjuk ha az ember egy téli estén, már este 6-kor simán elkezdheti a megfigyelést, mondjuk ez este 6-kor, éjfélkor, hajnali 4-kor, tehát egy éjszak alatt meglátszik, hogy ezek változtatják a helyzetüket, különböző napokon, meg hát különböző napokat összevetve, már tényleg nagyon jól látható ez a dolog. világosan látszik, hogy nem csak a Föld lehet égitest mozgásának a középpontja, mint azt az ókori görögök gondolták, és ezért Galilei ezzel is a Kopernikusz rendszer megerősítését tudja, tehát ezt is a Kopernikusz rendszer megerősítésére használja ezt az érvet. Hát egy kis érdekesség ennek a történetnek, hogy Galilei azért egy jól érezte volna magát itt a 20.-21. században, az ő szemlélete nagyon ilyen modern volt, konkrétan a Jupiter holdak felfedezéséből pénzt akar csinálni. Ő szponzorokat keresett, és azt mondta, hogy ha valaki kellőképpen szponzorál, akkor elnevezheti ezt a négy új felfedezett égitestet. Csak nem nagyon akart jelentkezni, még a pápának is felajánlotta ezt a dolgot, csak nem nagyon volt jelentkező erre, ugyanis milyen reklámfelületet biztosít négy olyan kis pötty, amit szabad szemben nem is lehet látni, mert csak olyan bizonytalan eredetűen furcsa szerkezeten keresztül lehet megnézni. Ugye távcső nem volt elterjedt, elfogadott dolog, és ezért ezek a nagy szponzorok nem jelentkeztek be. Pedig hát mondjuk bejelentkezhetett volna a pápa, és elnevezhették volna mondjuk a négy apostolról, bocsánat, a négy evangélistáról elnevezhették volna, vagy én nem tudom mire, ami eszükbe jutott volna, de nem akarták. Sokáig viszont ezeket Medici csillagoknak nevezték, mert a Mediciek úgy általában szponzorálták különben Galileit, és akkor egy jó ideig ezek Medici csillagok néven futottak. De mondom, Galilei azonnal felismerte a benne rejlő potenciál, csak hát azt mondták, hogy ez még nem túl jó reklámfelület, úgyhogy nem talált rá igazán jó vevőt erre a dologra. Na most Galilei érdemei mellett muszáj egy kicsit beszélni az önellentmondásairól, meg tévedéseiről. Több helyen Galilei nem is értjük, hogy követhetett el bizonyos hibákat. Például az egyik hibája, hogy mereven ragaszkodik a körpályákhoz. Arisztotelésznél az az ér, hogy a kör a tökéletes alak, ez annyira megragad a fejében, hogy ő nem tud szabadulni. És ő élete végéig a kopernikuszi rendszerben hitt, és nem a Kepler rendszerben. Pedig ugye 1632-ben adja ki a dialógot. Addigra Kepler már meghal. Nem az, hogy 1609-ben az Astronomia Novában Kepler már publikálja, hogy ellipszis pályán mozognak. 1616-ban vagy 19, most nem tudom, a Kepler a másik művében, a Harmonices Mundiban már a pályá méretek, meg a keringési idők közti összefüggést írja föl. És Kepler már jóval galilei csillagászati műve előtt egy olyan elmélettel áll elő az ellipszis pályákkal, ami az akkori mérési hibán belül visszaadja pontosan a megfigyelt értékeket, holott Kopernikusznak a körpályás modellje az több fok hibával rendelkezett. Csak a rárakott kis epiciklusokkal vált ugye Kopernikusz elmélet és pontossá, hogy azt lát. Ennek ellenére Galilei azt mondja, hogy körpályán mozognak. Nem értjük. Egyesek szerint Galilei egy kicsit a nagyvonalú volt a részletek kapcsán, mint hogy a G értékét is pontatlanul határozta meg, de nem érdekelte. Ez a pontatlanság úgy nagyjából körpályán mennek, az ilyen pici részletek, hogy pont milyen alakon mennek, az nem annyira érdekelte őt. Aztán más mechanikai jellegű dolgokban is sajnos néha csacskaságot követett el. Például az árapálynak, tehát hogy a tengerek nek a szintje periódikusan váltakozik. Az árapálynak a jelenségét is teljesen tévesen a Föld forgásával magyarázta. Azt mondta, hogy a forgó Föld miatt van ez az árapálynak a jelensége. Holott régóta lehetett tudni, hogy ez a Holddal kapcsolatos. Hát mindenki tudta, hogy a legnagyobb apály az a teliholdkor van, meg újholdkor van. Ez a kettő, amikor nagyon magas, a tengerészek régóta tudták, és az olasz területeken élő ember ezt ne tudta volna. Tudta, nem értjük. A mai napig nem értjük, amikor már Galilei többen leírták, hogy a Holddal kapcsolatos, nem értették a mechanizmust, de az biztos, hogy nem egyszerűen a Föld forgásából nem következne ez a dolog. Galilei pedig szinte mániákusan ragaszkodik a Föld forgásának a gondolatához. Tehát, hogy bekattad nála valamit, és az összes vitából azt igyekszik kihozni, hogy tehát a Föld forog. Na most ez Galilei évtizedekig nagyon szépen űzi, tehát ő az 1600-as évek elején kezd el a távcsővel foglalkozni. A távcső meggyőzi őt arról, hogy az arisztotelészi világkép helytelen, teljesen jó következtetés, és akkor rájön arra, hogy akkor már pedig Kopernikusnak, meg esetleg a korábbi művek, tehát Arisztarchosznak lehet igaza, tehát a Föld kering és forog, és akkor ezt valamiért nagyon megtetszik neki, és minden vitában ezt nagyon erősen bizonygatja. Most, ha valaki megnézi a dialógot, akkor gyakorlatilag lehülyézi azt, aki ezt a dolgot nem bírja fölfogni. A Galilei pernél fontos lesz ez. Olyan szintű ez, hogy amikor Rómába tartózkodott Galilei az 1610-es év környékén, fejben nem tudom a dátumokat, de nem annyira különösen a fontos dátumok, mindenféle ilyen úri társaságban propagálta a Kopernikusz rendszert, meg a saját eredményeit, és most nem tudom, már talán Nápoly államnak az állampolgára volt akkor, és Rómában, ami egy másik városállam volt, helyeztetett, bocsánat, nem Nápoly, Firenzéből jött akkor, és a firenzei nagykövet ír haza az otthoniaknak egy diplomáciai levelet, hogy valakinek ezt a Galileit már le kéne állítania, mert már diplomáciai bonyodalom, hogy végig sérti a római előkelő nemességet, azáltal, hogy sorra mindenkit lehülyéz, aki nem hisz a Föld középpontú elméletnek, a nap középpontú elméletnek az igazába. Tehát diplomáciai probléma lett a városállamok között Galileinek az arroganciája. Ennek ellenére nagy baj nem lett belőle, mert Galileinek hatalmas eredményei voltak. És mindenki elismerte, hogy itt ez a nagy professzor, hát egy kicsit bunkó szegény, hogy mindenkit lehülyéz, de hát ez van. Most ezt kell elfogadni, hogy így, ilyen dolgokba keveredik ez a Galilei. Nehéz alak lehetett különben, és nem véletlen mondom ezeket a történeteket. Szóval ilyen húzásai voltak, hogy például Kepler, aki arra az időre már egy nagyon elismert csillagász volt, amikor Galilei elkezdte, Kepler ír neki egy levelet, amikor Galilei először közli a távcsőves felfedezéseit, Kepler azt mondja, hogy csodálattal nézzük az ön felfedezését, meg minden, de azért, hogy független megerősítések legyenek, mi is szerettünk volna távcsövet építeni itt Prágában, ott akkor éppen Prágába tartózkodott Kepler, hogy csak mi nem elég ügyesek az üvegműveseink, és nem tudtunk távcsövet csinálni, de hogyha küldene nekünk egy távcsövet, akkor meg tudnánk függetlenül erősíteni az eredményeket. Most Galileinek nagyon szüksége lett volna az akkor már világszinten elismert Keplernek a pozitív véleményére. Azt a levelet azt lobogtatja is Galilei, hogy Kepler milyen elismerően nyilatkozik róla, de távcsövet már nem küld Kepler. Szóval erre nem méltatja Kepler. Tehát egyszerűen politikai öngyilkosság fele halad Galilei ezekkel a húzásaival. Aztán Kepler szegény megmondja a várakozást és épít egy jobb távcsövet, mint Galilei. Tehát a Kepler rendszerű távcső az jobb, mint a Galilei, és a mai távcsövek azok Kepler távcsövének a leszármazottai, nem Galileinek. Szóval, tehát vagy a másik ilyen furcsasága, ami mindjárt vissza fog ütni, hogy amikor felfedezi a távcsövet, akkor először csillagászati célokra használja, de aztán sokan elkezdik a távcsövet csillagászati célokra használni. Mások is, és mások is felfedeznek mindent. Erre Galilei leírja, körülbelül ezt, hogy mivel én fedeztem fel a távcsövet csillagászati célokra legalábbis, ezért minden ezentúli felfedezésnek a dicsősége, ami távcsővel az égen tesznek, az engem illet. Leírja ilyen. Hát most egy ilyen emberrel nehéz egyezkedni. És konkrétan összetűzésbe kerül egy jezsuitával, Scheiner Páterrel, aki Galilei távcsövét alkalmazva, Galileivel egy időben, és ezen vitatkoznak, hogy ki előbb, ki később, fedezi fel a napfoltokat. Tehát a Scheiner ez magának vitatta, hogy én fedeztem fel a napfoltokat. Galilei meg azt, hogy én fedeztem fel a napfoltokat, nagyon csúnyán összevesznek az 1609-10-11-es év környékén, és nagyon csúnya veszekedés bontakozik ki ebből, majd mindjárt meglátjuk, hogy miért mesélem el ezt a veszekedést. Már el is érkezünk a Galilei perhez. A legtöbb esetben, mint mondtam, itt a tudomány, fizika történet órán magán a tudományos eredményekről akarunk beszélni, de a Galilei per az annyira beleivódott az emberek gondolkozásába, színdarabokat írtak róla, filmeket, könyveket írtak róla, mindenféle nyelven, hogy erről muszáj egy kicsit beszélni. Történetileg nagyon biztos az a történet, tehát egészen biztosnak vetjük a következő tényeket. Galilei fontos réseket fedez fel az arisztotelészi rendszere. És érzi, hogy az arisztotelészi mechanika rossz, bár nem tudja megadni a helyette az igazán jó mechanikát. Az is biztos, hogy Galileinek az érvelése az nem mindig következetes és egyáltalán nem mindig korszerű. Például ugye a körpályákat használ ellipszis pálya helyett, árapály hosszú magyarázata, de volt még egy csomó más is. És ő is adós marad annak a megmagyarázásával, hogy a Föld forgását, keringését miért nem érezzük. Ugye ezt már csak Newton tudja megadni. De akkor hogy lett ebből az a per, amit azóta is úgy említettük? Egy picit nézzünk vissza. Ugye említettük, hogy Arisztotelész a 11-12. Században Európa kezdi újra felfedezni, hogy újra lefordítják latinra a különböző források Arisztotelész tanait, és az arisztotelészi logikai felépítés meg a filozófia adja a teológia, az akkor kialakuló, mai értelemben a teológiának a kereteit. Eredetileg Arisztotelészhez nem volt egyáltalán merev ragaszkodás, pláne nem a természettudományos dolgaihoz. Például ugye az 1300-as években Oresmius simán leírja, és semmi probléma nem származik belőle, hogy akár a Föld foroghatna is, mert csak a relatív mozgásokat észleljük, ugye Galilei féle relativitási jel Oresmiusnál, és Oresmius ezt úgy érve, hogy ő maga fölszentelt pap, sőt időskorára püspökre. És egyszerűen probléma se lépett fel ebbe az időbe. De a múltkor említettem, hogy még Kopernikuszt is, egyházi körök is biztatták arra, hogy adja ki ezt az újszerű elméletét, mert tök érdekes, és kíváncsiak vagyunk rá. Semmi probléma nem tűnik fel. Csak hogy itt van egy nagy baj. Galilei rossz formát csinálja ezt. A 17. század elején bőven zajlik a reformáció ellen reformáció, és nem csak teológia viták zajlanak, hanem egyszerűen háborúk törnek ki ennek a zászlója alatt, amik persze, mögött persze inkább politikai érdekek húzódnak, de mindesetre a zászlóra az van tűzve, hogy a katolikusokkal, ilyen protestánsokkal, egyik protestánssal, másik protestánssal így úgy háborúzik, és akkoriban bármit támadni, ami a katolikus teológia ellen volt, az elég rizikós volt, tehát eléggé fölforrósodott helyzet volt. Pluszban ott volt Giordano Bruno, akit említettünk a múltkor, akit 1600-ban kivégeznek eretnekségért, aki a kopernikuszi elméletet tűzte a zászlajára, és ez a zászló nem egy tudományos csoportnak a zászlaja volt, hanem egy olyan nézeteket valló emberé, akinek a talai mindenképpen eretnekségnek számítottak az akkori teológia szerint. És ezért rossz társaságba keveredik, hogy úgy mondjam, ez a napközéppontú elmélet rossz társaságba keveredik. Galilei érzi, hogy azért ciki van, és 1610-től ő folytonosan egyeztet a Szent Székkel, mert nem akarja magát se jogi problémába keverni, másrészt ő hívő keresztény volt, tehát odafigyelt teológiai kérdésekben az egyház vezetésnek a szavára. És ennek megfelelően ezek az ellenőrzések ott is komoly eredményeket hoztak. Tehát például jezsuita csillagászok építenek távcsövet és ellenőrzik, hogy a Galilei eredménye helyesek-e, és megállapítják, hogy helyesek. Például ez a Christoph Scheiner csak azon vitatkozik, hogy kifedezte fel a napfoltokat. Tehát sok hülye könyvben ilyenek vannak, hogy mert Galileinek azt mondták, hogy a távcső az ördög találmánya, meg hogy lehet ilyen ördögi szerkezetet építeni, hát egy fenét. Ez egy egyszerű hazugság. Aztán teológiailag is próbál egyeztetni, például van egy bíborság, a Robert Bellarmine, aki teológiailag rendezi az ügyeket, ő egy ilyen nagyon jó kompromisszum kereső ember volt, ez a Bellarmine Robert. Egy baj van, 1621-ben meghal. Ugye még a Galilei főkönyve kiadása előtt. Addig mindig sikerült elérnie, hogy összeütközés ne legyen ebből a dologból, ugyanis azekben az időben úgy volt, hogy nem betiltott Kopernikusnak a könyve, hanem az volt mondva, hogy nem szabad olyan könyveket kiadni, amelyek azt állítják, hogy Kopernikus műve tudományosan igazolhatóan a helyes, a Ptolemaioszival szemben. Tehát egy ilyen nagyon enyhe tiltás volt ezzel kapcsolatban, hogy nem szabad azt állítani, hogy ez az igazi elmélet, és hát emellett azért tudományos érvek is voltak, ugye nem mértem érezzük a Földnek a mozgását. Ennek megfelelően a pápa pénzéből adják ki a dialógot 1632-ben. Tehát ilyen támogatással jelenik meg. Erre 1633-ban egy per indul meg. Azóta is tengerni az irodalma annak, hogy most hogyan volt ez a váltás. Hogy támogatja a pápa a könyv kiadását, egy év múlva meg egy per indul meg. Nem akarok én is itt igazságot tenni, mert én nem vagyok főállású tudománytörténész, azért sok mindent összeolvastam ebből a körből, azért némi tájékozottságom van, és a tudománytörténészek is vitatkoznak ezzel. Összeszedtem itt öt érvet, amit azért föl szoktak sorolni, ez az öt mindegyike szerepet játszott a Galilei perben, egész biztosan, de nem tudjuk, hogy melyiknek mekkora volt a súlya. Na, ezen vitatkoznak. Az első. A pápa személyes bosszúja, egyesek szerint. A pápa, aki régebben, még pápa kor előtt jó barátja volt Galileinek és tisztelője a nagy tudósnak, a pápa megharagudott Galileire. Méghozzá azért, mert amikor Galileivel beszélgetett a pápa, és hát ő nem természettudós révén kicsit güttyent kérdéseket tett föl néha a Galileinek, Galilei ezt beírta a dialógóba a hülye gyerek kérdései közé. A szimplíció kérdései közé betette a pápának a kérdéseit. Hát ez meglehetősen, hogy úgy mondjam, lúzer lépés volt Galilei részéről, és tudjuk is, hogy Galilei, hogy a pápa személyesen megharagudott Galileire. Ez személyes ismerősökről van itt szó, tehát hogy lehetél olyan hülye, hogy amit én kérdeztem, az betetted a hülye gyerek szájába a könyvbe. És sokan tudták, hogy a pápa a hülye gyerek a könyvben. Nem volt jó. Galileinek a modora, amit említettem, tűrhetetlen volt. Ugye politikai bonyodalom is keveredik ebből, és ezért nem sokan se kellnek a védelmére, hogyha baj van. De egy nagyon kellett volna egy kis védelem. Szóval kritikus témát feszeget. Ugye az arisztotelészi filozófia a hivatalos világképnek az alapja, hát olyan témához nyújt Galilei, ahol abban az időben nem volt illő feszegetni. Tehát voltak ilyen tabu témák akkor, meg ma is vannak tabu témák, amiket, hogy az ember elkezd feszegetni, akkor baj éri, hogyha ilyen tabu témákat feszeget az ember. Persze most mindenki azt várja, hogy mondjak a mai korból tabu témákat, csak hát nem akarok úgy járni, mint Galilei, mert akkor bajom lesz. De higgyék el, hogy ma is vannak ilyenek. Mondok egyet, ami talán még a kamerának is elmer. Ugye két éve kirúgták a miskolci rendőrfőkapitányt, mert azt mondta, hogy Miskolc központjában a rablások nagy részét romák követik el. Azonnal kirúgták. Pedig ez egy statisztikai tény volt. Egy tényt említett meg, de a politikai beállás ezt a tényt nem engedte meg hangsúlyot, nem engedte meg a megemlítését. Olyan téma, amihez nem szabad hozzáni. Aztán szerencsére rájöttek, ugye vissza is helyezték az állásába ezt az ember. Most jeleztem egy témát, aminek a környékén az igaz tényeknek a kimondása is az embernek a kirúgásához vezet nagyon sokszor manapság, de még ennél is durvább témák vannak vannak manapság, de azokat inkább nem mondom, mert akkor a végén még engem is kirúgnak. Dolgat ez persze egy kicsi túlzás, csak azért ne higgyük azt, hogy tabu témák, amelyeket nem szabad feszegetni, csak akkor voltak. Ma is megvannak, na hát Galilei egy ilyen betenyerelt vele, ezzel a Giordano Bruno-s összefüggéssel. Ugye túl sok hasonlóság Giordano Bruno-val. Aztán az sem volt igaz, hogy Galileinek tudományosan mindig igaza lett volna. Sokszor kapitális baromságokat védett Galilei, és a kortársak is tudták. Például a Föld, például az árapálya kapcsolatban. Szóval ezen vitatkoznak a tudománytörténészek, hogy hogyan súlyozzuk ezeket, meg még néha betesznek más érveket is. Minden esetre Galilei egy nagyon enyhe ítéletet kap, a kor szokásának megfelelő, a kor jogrendjében egy nagyon enyhe ítéletre, házi őrizetre ítéli, és itt írja meg a diszkorzit, ami ténylegesen összefoglalja a fizikai munkáit. Galilei nagyon népszerű. Van egy olyan elterjedt kép, hogy a középkorban ugye semmi nem történt a fizikában, de jött a Galilei, aki végre valami értelmeseket mondott. Hát azt hiszem, most már nem kell cáfolni, aki végighallgatta az eddigi előadásokat, hogy ez mennyire tudja. Minden esetre Galilei biztosan állítható, rengeteg nagyon komoly eredményt ért el. Nagyon sokat adott a saját népszerűsítésére, például a legtöbb művét olaszul írja, hogy a köznép is értse, és nagyon ráment arra, hogy egy, most csúnyát mondom, hogy egyfajta celeb legyen, tehát hogy legalábbis közismert legyen, és mindenki csodálja a nagy professzort, ezeket a helyzeteket ő nagyon élvezte. Aztán Galilei azért is népszerű, most utólag visszatekintve több évszázad távlatából, de az emberek szeretnek egyszerűsíteni, és egy-egy embert jelölni meg, mint hőst, és nem egy egész korszakot. És ugye, ahogy említettem, középkor gépészet eredményeit rátestáljuk Leonardo-ra, a teljes középkor mechanikai eredményeit rátesszük Galileire, nem érdemtelenül különben, de azért nem igaz, hogy mindent ő fedezett föl. Galilei nagyon jó, ilyen hősnek nagyon jó. És ráadásul ugye az igazi felemelkedése Galilei népszerűségének a felvilágosodás korában következett be, amikor Galileit nagyon jól ki lehetett állítani, mint az egyház sötétségének az áldozata, és hát ez akkoriban elég komoly politikai tényező volt, hogy mutassuk ki az egyházról, hogy milyen káros, és ebben nagyon jól beleillett, és ekkor még jobban fölfutott Galileinek a népszerűsége. Mindezek mellett ne felejtjük el, amit mondtunk, hogy sajnálatos az egész per, meg az egésznek a környéke, de Galileinek rengeteg nagyon komoly eredménye van, amelyek vitathatatlanok, és hát a tudománytörténetre valójában, hogy zajlott a tudománytörténete előtte meg utána, a per nem nagy hatással volt. Ugye Galilei nem magányos hős, nem volt ez olyan súlyos ítélet, ami történt, és ugye láttuk, hogy ő Kepler-t senki sem bargatta abba a korban, tehát erre a perre inkább csak az ilyen közirodalomban, meg az ilyesmi helyeken való gyakori említés miatt értünk ki. Két emberről teszünk még rövid említést Newton előtt, aztán Newtonról már csak a következő héten beszélünk, egy-két percig beszélünk René Descartes-ról és Christian Huygensről, mint akik már közvetlen előzményei Newton munkásságának. René Descartes, akinek rengeteg egyéb eredménye van, mi is például az optikai munkásságáról sokkal többet beszélünk majd, mint itt a mechanikairól. René Descartes az, aki fölismeri, hogy mennyire fontos is a matematika, méghozzá úgy értve, hogy nem csak a geometria, hanem a számolás sok mennyire fontosak a fizikában, és ki is dolgozza a koordináta geometriát. A koordináta geometriát, ami a görögök által oly szépen művelt geometria és a számolások között megteremti a kapcsolatot. Oda-vissza átjárást biztosít az aritmetika, a számok világa, meg a geometria között. És ez azóta is Descartes-féle koordináta rendszerről beszélünk, és a többi. Ugye Galileinél eredezik az ötlet a mozgások komponensekre bontásában. Aztán a mozgásokkal foglalkozva Descartes megállapítja, hogy az egyenes vonalú egyenletes mozgás a természetes. Tehát a testeket, ha elindítjuk, ha nem zavarja őket semmi, akkor egyenes vonalú egyenletes mozgást végeznek. Tehát tulajdonképpen, amit ma Newton első törvényének nevezünk, azt Descartes fedezi föl valójában. Megpróbálkozik az ütközéseknek a vizsgálatával, és hogy különböző tömegű sebességű testek ütközésekor milyen szabályosság van az ütközés előtti meg utáni sebességekben, nem nagyon sikerül megállapítani a helyes törvényszerűségeket. Néhány speciális esetben működnek a törvényszerűségei, de ez egy jó téma, ez az ütközések vizsgálata, és nagyon előre fele mutató ennek a vizsgálata. Megpróbálja megindokolni, hogy miért van nehézkedés, miért van gravitáció, meg a bolygók miért úgy mozognak, ahogy mozognak. Hát rossz magyarázatokat ad rá, például a bolygókat úgy képzeli, hogy egy láthatatlan, nagyon finom anyag tölti ki a világmindenséget, ami örvénylik, és ez sodorja magával a bolygókat. Tetszetős elképzelés, de nem sikerül számszerűen igazolni. Az előrelépés ebben az, hogy a kristályszférák elvetése után valami mással próbálkozott René Descartes. Christian Huygensről teszünk még említést. Őről szokták mondani, hogy ő az első kifejezett szaktudós. Tehát ugye Galilei látjuk, hogy jócskán beleártotta magát ilyen filozófiai jellegű spekulációban, mint ami a dialógusban van. Aztán Descartes, ugye nem kell mondani, hogy ő maga is egy filozófus is volt egyes, még filozófusként is jegyzetek a művei. Nos, Huygens talán az első az ilyen nagyobb közül, akire azt lehet mondani, hogy Huygens az fizikus volt, és pont. Tehát nem mellette filozófus vagy egyéb általános gondolkozó. Sok mindennel foglalkozik a mechanikán belül, például általánosabb lejtő törvényekkel, és különböző ingákkal foglalkozik, erről mindjárt egy picit részletesebben említek meg. Ő már Descartes nyomán vizsgálja tovább az ütközéseknek a törvényszerűségeit, de ő már a helyes törvényeket megállapítja. Nem nevezi így, de lényegében az energia és lendület megmaradást fedezi föl az ütközéseknél, csak ugye még ezek az elnevezések nincsenek meg. Tehát az ütközésekről már helyes törvényeket ismert föl, és ugye nincs meg az alapegyenlet, amiből levezesse. De Newtonnak nagyon jól jött, hogy Huygens ezeket megállapította. Meg elkezdett azon is filozofálni, hogy hogyan változnak meg a mozgások, hogyha az egyik vonatkoztatási rendszerből áttérünk a másikra, és a csírái már a vonatkoztatási rendszer fogalmának Huygensnél fölépnek. Huygens egyébként rengeteg mindent tett, optikánál említjük majd a fényelméletét, meg például nagyon jó távcsöveket épített Huygens. Hirtelen nem vagyok biztos, talán ő fedezte föl az ő saját építési távcsövével, hogy a Szaturnusz körül egy gyűrű van. Azt hiszem, hogy ő volt, aki ezt is felfedezte, de rengeteg csillagászati felfedezés fűződik a nevéhez. Ezekről azonban időhiányában nem beszélünk. Egyetlen egy dolgot említünk meg Huygens-től részletesebben, ez pedig az, hogy az általános alakú lejtőkön való mozgás elméletét adja meg Huygens. Azaz azt jelenti, hogy ha akárhogyan görbül is egy pálya, elengedik rajta egy golyót, hogyan fog végigurulni rajta, ennek az elméletét megadja. Még Newton előtt. Ugyanis nem a mechanika alaptörvényéből indul ki, azok ugyanis nem ismertek, hanem Galilei lejtőtörvényéből. Fölosztja az akárhogyan görbülő lejtőt kicsi egyenesnek tekinthető szakaszokra, és ezt a lejtő sorozatot darabonként meg ki tudja számolni a rajta való haladásnak az idejét, és így akármilyen alakú lejtőn való végig haladásnak az idejét Huygens ki tudja számolni. Gyönyörű elméleti teljesítmény, de egyből kapcsolódik gyakorlati alkalmazáshoz is, ugyanis észreveszi azt, hogy az inga, tehát egy fonára kötött test, ahogy leng, az valójában ugyanaz a mozgás, mint hogyha egy súrlódásmentes, kör alakú lejtőn csúszkálna ide-oda a test. Ki tudja kell számolni a saját elmélet alapján, hogy a kör alakú lejtőn az ide-oda leengésnek az ideje az hogyan változik, és kijön neki az, ami igaz is, hogy kis kitérésekre alig függ a kitéréstől, nagyon gyengén lefügg, de az is kijön neki, hogy nagyobb kitérésekre már azért függ a kitéréstől számottevő módon, tehát ő helyesen adja meg, hogy például a 90 fokig kitérített testnek mennyi a lengés ideje, nem úgy, mint Galilei, azért Huygens egy nagyon precíz ember volt, aki ezt nagyon szépen végig tudta számolni. De nem áll meg itt Huygens, hanem fölteszi azt a kérdést, milyen alakú lenne a pálya a kör helyett, amelyiken a mozgásnak az ideje tényleg nem függne a kitéréstől. Tehát tényleg mindegy lenne, hogy mennyire lendítjük meg a testet, ugyanannyi idő alatt lengene ide-oda a test. Kiszámolja ezt az alakot, ez egy ciklois alak, ez a guruló kör kerületének egy pontja ír le egy ilyen alakot. Kiszámolja, hogyha nem körpályán, hanem ciklois pályán mozog egy test, annak független a lengés ideje a kitéréstől, azt is megállapítja, hogy hogyan kell ilyen órát építeni, méghozzá úgy, hogy a lengő testnél a tetején két ilyen kifele hajló lemezt kell oda tenni a lemez a fonál környékére, és ahogy oldalt kitéren a test, a fonál fölkenődik egy picit ezekre a lemezekre, kár, hogy erről nem tettem be ábrát. Pontosan kiszámolja a lemezek alakját, és megépíti az indóórát, és az első pontos indóórát Huygens építi meg. Na, gyönyörűen látjuk az elméleten a gyakorlatnak az összefonódását, és teljesen korrekt. Mai szemmel nézve is korrekt a Huygensnek az eljárása, szinte csak csodálni tudjuk, hogy hogy tudta ezt megcsinálni. Ugye nem volt meg a mechanika alaptörvénye még akkor, ez még Newton előtt vagyunk közvetlenül. Ugye Huygens meg Newton már kortársak, ők már leveleznek egymással. Newton előtt vagyunk nem sokkal, Galilei munkáiból, azokból a lejtő törvényekből vezeti ezt a dolgot le, és megépíti az első pontos ingaórát, amelynek nagyon nagy jelentősége volt az első pontos ingaóráknak. Ezeknek a segítségével kísérelhették meg először például a Földön a szélességi fokoknak a pontos megmérését, mert ahhoz kellettek a pontos órák. Tehát ilyen és sok egyéb dologhoz Huygensnek az inga órái vezettek, amelyek ilyen módon eredtek a korábbiakból. És akkor megköszönöm a figyelmet, a következő alkalommal Newtonnal kezdjük. Köszönöm szépen!